Köszöntöm a kedves hallgatókat, Dudás Adrián vagyok. Önök szokásos módon ugye ebben az időpontban szokott lenni az Alfa Alapítvány műsora, úgyhogy most újra az Alfa Alapítvány műsorát hallják. Az Alfa ugye egy evangelizációs módszer, de erről bővebben, hogy mi is ez az Alfa, majd a mai vendégemmel, Szabó Mónival fogunk beszélgetni. De mielőtt ezt megtennénk, felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy mint ahogy minden műsorban ma is lehetőségük van a vendégtől kérdezni a következő telefonszámon 061-es 374-es 09-es 04-es. Nos, Móni, kérlek, hogy mutatkozz be röviden a vendégeknek, milyen családból jöttél, milyen háttered van, és itt tovább pár mondatban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Én keresztény családban nevelkedtem, szüleim ők vallásosak voltak, édesapám metodista, édesanyám evangélikus volt, nekem a nagyapám lelkipásztor volt, tehát így több generáción,
szerencsés vagy.
Több generáción átívelő kereszténység van a családomban.
Jó, tehát katolikus háttérből, metodista és evangélista háttérből jössz, ugye, ahogy említetted is, nagyapád ugye metodista lelkész, tehát neked gyakorlatilag, ha jól gondolom, akkor nem voltak nagy vargabetűk az életedben, hanem tulajdonképpen úgymond beleszülettél a kereszténységbe, jól gondolom?
Igen, ez így van. Én kicsi korom óta jártam gyülekezetbe, templomba, ott úgy nevelkedtem, hogy már találkoztam a bibliai történetekkel, Istennek a hozzánk való szeretetét gyakorlatilag gyerekként már megismertem. A nagyapám, ő egy olyan ember volt, aki nagyon fontosnak tartott ezt a kapcsolatot Istennel, és nem is azt kérdezte, hogy jó voltál, nem voltál jó, hanem az, hogy mennyire szereted az Úr Jézust. Ez neki egy gyakori kérdése volt. És hát szerintem a szeretetet azt egy kapcsolaton keresztül lehetséges így átélni, megérteni, és számomra ezért mindig fontos volt ez a kapcsolat, ami így Istenhez köt engem.
És kisgyermekként hogyan történt ez meg az életedben? Tehát hogyan tudtad szeretni Istent azáltal, hogy jártál ugye Isten tiszteletekre, hallgattad a tanítást, tudtad, hogy ő milyen jó, és érezted, vagy hogyan képzeljük el ezt? Nagyon sok gyerek jár templomba, Isten tiszteletre, misér, hogy attól függ, ugye, melyik ugye, keresztény felekezethez tartozik, de valójában sok esetben ez inkább csak a család elvárása, és ugye belesimulás tulajdonképpen a családi szokásokba, és sajnos még a felnőttek esetében is azt kell néha látni, vagy azt láthatjuk, mondhatjuk, hogy inkább csak szokás és nem valóságos kapcsolat a jó Istennel, hogy nálad ez miért volt másként? Értem, hogy a nagyapád ilyen hatással volt rád, de volt neked olyan személyes élményed, vagy egyszerűen érezted a jó Isten szeretetét? Tehát minek köszönhető az, hogy te nem szokásjogból, vagy megszokásból jártál szívvel, lélekkel Isten tiszteletre, hanem ténylegesen megélted a hitedet már egész kisgyerekként? Tehát volt ennek valami konkrét oka, vagy hogy tudnád ezt a hallgatóknak elmagyarázni, mert ez szerintem nagyon fontos, hiszen sokan nem így vannak ezzel kisgyerekként, és lehet, hogy csak felnőttként térnek vissza Istenhez.
Igen. Valószínűleg így nem fogok újdonságot mondani azzal, hogy nagyon sok irodalom és olvasmányok foglalkoznak azzal, hogy hogyan hat a gyermekekre a szüleivel való kapcsolat, az Istenhez kötődő kapcsolatá.
Kapcsolatára,
igen. Én mindig is úgy gondoltam így az esti imádságoknál, hogy ahogyan nekem van egy édesapám, és megszólítom esténte az én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem ezzel, hogy nekem van egy olyan édesapám is, aki kifön lakik a mennyországba, és onnan vigyáz rám, ugyanúgy, ahogyan van egy földi édesapám, aki szintén hogy kelünk át az ebrán, és egy ilyen gondoskodó szeretetben, tehát én ennek a képét tapasztaltam meg, és nehéz azt hiszem ezt ilyen teljesen pontosan körbeírni, mert hogy
ezt inkább érezni kell.
Igen, Igen, tehát olyan, mint a levegővétel.
Tulajdonképpen neked ez természetes volt, hogy ahogy az édesapád, volt, akkor volt egy jó apai minta, egy földi apa, egy jó földi apai minta, ha jól értelem, amit mondasz, amit ki tudtál vetíteni a mennyei atyád mintájára?
Igen, valami ez ilyesmi? Így van.
Meg a nagyapád is egy jó apai minta volt, gondolom.
Igen, 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 ő is egy ilyen nagyon, tehát hogy egy nagyon szeretetteljes ember volt, aki viccelődött is néha, tehát hogy így, ez abszolút így jellemezte a gyermekkoromat. És hát az a közösség, amit én a gyülekezetben megéltem, így a velem egykorú társaimmal, hogy ott olyan barátságok, olyan kapcsolatok szülődtek, ezek nagyon fontosak voltak az én számomra, és könnyen tudtam kapcsolódni így mindig is a gyülekezethez.
Értem, akkor tényleg nagyon szerencsés, hogy mert szerintem kevesen mondhatják el magukról azt, hogy tényleg így nem távolodnak időnként el az életük folyamán Istentől, illetve már, hogy gyermekként ilyen szerencsések, hogy tényleg egy ilyen családba születnek, és valóságos keresztények, és hogy tényleges kapcsolatuk van Istenen, nem pedig egy hogy menjünk el templomba, mert vasárnap van jellegű kereszténység, mert tudjuk, az sokszor nem, hát sokszor csak szokás tulajdonképpen, és nem egy mély kapcsolat. Jó, tehát most ott tartunk az életedben, hogy ugye akkor kisgyermek vagy, szerencsés családban születtél, illetve ugye metodista, illetve evangelista szülők gyermekeként növekszel, majd ugye, ha jól tudom, ugye akkor a főiskolai évek azok, amelyek tovább erősítik a hitedet, mert ugye ekkor volt egy ilyen komoly mérföldkő az életedben, hogy a MEKD, ez hogy
keresztény?
Megdesz, gondolom, igen. Ez, ha jól gondolom, akkor Magyar Evangéliusi Keresztény
Diákszövetség.
Igen. Csak azért igen. Mondjuk el, hogy az a Megdesz nem mindenkinek közismert, igen. Hogy ott ugye vállaltál szolgálatot, és ugye ez erősítette tovább a hitedet. Mivel, hogy ez annyira fontos az életedben, szerintem beszéljünk itt is még a mielőtt rátérünk az alfára erről az időszakról, az életednek erről az időszakról, ami szerintem szintén építő mások számára is, akik hallgatják a műsort.
Izgalmas időszak volt, mert az kiismerett az elején, hogy én Szegeden voltam gyermek, ott él a családom, és főiskolai éveimet itt Budapesten kezdtem már el. Először életem ugye szabad voltam, teljesen független, izgalmas volt, és itt egy olyan csoportba...
Bocsánat, és nem volt honvágyad, vagy ez a leválás, és sikerült 18 éves korodba teljesen, és sérülésmentes, úgy értem, hogy a családról valamilyen szinten való leválás történt, ugye akkor 18 éves korodban, valakinek igen. Ez fájdalmas, van akinek ez korai, van akinek késői, tehát nálad ez is úgy érzed, hogy az időzítés az jó volt? Vagy nehéz volt, hogy nem Szegeden élsz, hanem egy másik városban, nyüzsgő, forgalmasabb, nincsenek ott a szülők napi szinten, ezt hogy élted meg?
Valaki egyszer elmondta, hogy az első fél évben minden hétvégén haza fogunk járni, a második évben, mint a második hétvégén, és akkor így szépen lassan így elkezdődik a leválás. Tény, hogy az első időszakban mi minden hétvégén hazajártam én is, örültem a családomnak. Van egy sokkal kisebb testvérem, aki akkoriban csak 2 éves volt, amikor én Budapestre kerültem, és ez olyan nagyon furcsa volt nekem eleinte így a családom, meg így a kis testvérem nélkül is. Ugyanakkor nagyon élveztem ezt az időszakot. Olyan pont időbe jött az, hogy már felnőtt vagyok, elmúltam 18 éves, és nagyon jó barátaim lettek itt is. A Megdesz csoportban, ami egy kicsit más szintére, mint az Alfa, ugye az egyetemben azzal, hogy ott vagyunk, ugye, meg a főiskolán így a diáktársaink között fontos küldetés a Megdesznek is az, hogy az egyetemen elérhetővé tegye ugye az evangéliumot az ott tanulók számára. És én nagyon szerettem ezt a diákkört, az ottani társaimat, úgyhogy valószínűleg ez egy ilyen átvezetés volt az, hogy milyen, amikor már az embernek nem a családja, hanem a barátai, más kapcsolatai lesznek a meghatározóak. Értem. Így abszolút így éltem meg közöttük.
Uh-huh. Bocsánat, melyik igen. egyetem, illetve főiskola volt ez, ahová jártál?
Én Eltére jártam.
Eltére, igen, és azon belül
óvónőképzőre.
Szereted jártam. A gyerekeket akkor bizonyára.
Igen, így van. Nem lett belőlem óvónő, de, uh-huh. de nagyon sok.
De ez volt az indítatás, gondolom.
Ez így van.
Kisgyerekekkel szeretnél foglalkozni.
Igen, így van. Uh-huh. Hát később, amikor diplomáztam, akkor zártak be nagyon sok óvodát, és uh-huh. azzal, hogy nem lehetett elhelyezkedni, azzal, hát tanultam közgazdaságtant,
és
kis pályamódosítást, uh-huh. igen. De a gyerekekkel való foglalkozás azóta is megmaradt, mert így a gyülekezetemben, Romafaluban iskola felzárkóztató tábor tartunk, szóval így ez így abszolút megmaradt szolgálati lehetőségként a számomra, hogy gyerekekkel foglalkozzak, uh-huh. ami szerintem egy nagyon gazdag
épülés és Isten szolgálás és a többi. Igen. Jó, térjünk vissza szerintem erre a diákköri szolgálat, igen. hogy ez pontosan akkor hogyan volt, mit akart, milyen élmények értek itt, hogyan élted ezt meg?
Igen. Nagyon más az, amikor az ember gyermekként a szüleitől, gyermektanítóitól egy mintát lát, és az is nagyon más, amikor a kortársaimtól. És számomra az, hogy velem egykorúakkal, vagy közel egykorú barátokkal élhettem meg az, hogy ő nekik hogyan néz ki az, hogy a munkahelyükön, az egyetemi társaik között élik meg a mindennapjaikban az, hogy ők keresztények. Uh-huh. Ez egy... azt hiszem, hogy ebben az életkorban nagyon keressük azt, hogy ne akar a másik, hogy csinálja. Tehát ahogyan ugye a kamaszgyerekek is a kamasztársaiknak akarnak megfelelni, szerintem így a felnőtté válás folyamatában is nagyon fontos volt, fontos az, hogy mi kiket tudunk magunk körül. És én önálluk láttam azt, hogy egy pohár bor az abszolút belefér az, hogy ha én mások szeretnék beszélgetni Istenről, Jézusról, akkor nem feltétlenül a templom lesz az a szintere, ahova mások is könnyen bejönnek. Milyen az, amikor az egyetem közepén leülünk, hogy imádkozzunk egyet, és körülöttünk ott van a nyüzsé és a hangzavar. Tőlük egy olyan mintát láttam, ami nekem azt tanította meg abban az időszakban, hogy hogyan éljük meg a mindennapokban, hogy húsvér emberek vagyunk, és hibáinkkal,
és tökéletlenek,
de ezzel együtt is azt tudjuk mondani, hogy Isten gyermekei vagyunk, és valahol példák is vagyunk a többiek számára. Szokás a fiataloknak ilyen különböző karkötőket hordani, és van egy olyan karkötő, ami ez a mit tenne Jézus, és egy alkalommal a főiskolai csoportársam megkérdezett, hogy mit jelent ez a mert hogy angolul voltak a kezdőbetűk, WWJD, és amikor ezt így elmondtam, akkor egy másik alkalom, hogy beléptem az ajtón, és így felkiáltott a csoportársam, hogy na mondani, valahányszor belépsz, az jut eszembe rólad, hogy mit tenne Jézus. És abban a pillanatban átéreztem, hogy ezeknek a karkötőknek a hordás, ez elég nagy felelősséggel jár együtt.
Mert hogyha... te hozod ezt a karkötőt,
igen.
vagy te is?
Én is hordtam ilyen karkötőt, és hát így akkor tudatosult bennem, hogy na, ha én nekiállok panaszkodni, szidni a rendszert, bármi egyéb mást, akkor
nem lesz elhű bizonyság Jézusról.
Ez így van. Tehát, hogy egy kicsit több lesz, tehát ennek a felelősség így elkezdett így beszivárogni, hogy na, akkor ez mit is jelent.
De ugyanakkor nem nyomasztott?
Nem.
Inkább felült adott ahhoz, hogy jobban képviseld Jézust a nem hívők felé?
Igen, nekem ilyen volt. Tehát mindig is úgy éltem az életemet, hogy nem a veszteség oldalról közelítettem meg a dolgokat, hanem abból, hogy amivel több lehet. Soha nem mondtam senkinek magamról azt, hogy én tökéletes lennék. És azt hiszem, hogy így működünk emberek, hogyha van valaki olyan az életünkben, akitől támogatást, bátorítást kapunk, együttérzést, adott esetben bíztatást, akkor hogyha ő nála lesz valamilyen botlás, vagy olyan dolog, ami nem tudom, nem feltétlenül példaértékű, de azt tudja mondani, hogy hát emberből vagyok, nekem is lehet rossz napom, akkor a többiek is kevésbé fogják azt nézni, hogy lépten nyomon milyen botlásaink vannak.
Uh-huh. Jó. Na, ezen szép gondolat után akkor zenélünk egyet, meghallgatunk egy szép zeneszámot, és a zene után folytatjuk Orsival, bocsánat, Mónival a beszélgetést.
Igaz-e az álom, igaz-e a szó, igaz-e az érzés, igaz-e a jó, igaz-e a hajnal, igaz-e a fény, igaz-e a jó hír, hogy köze a remény. Hamisak az álmok, hamis a világ, hamisak a fények, sok a hamis hány. Üres a mi szélünk, valakire vár, ki az, aki szólít, a közel a homály. Sötét itt lenn az ég, tavaszra vár a tér, új bünkös lángoló heve, szívünket újra töltse be, reményt hozó az ég szél. Közel az út, amely magasba ér, folytogat a múltunk, ködös a jövőnk, egyedül az úton, csak fogy a mi erőnk. Nehezek a láncok, éget a magány, ki az, aki vár majd, ha betemet az ár. Sötét itt lenn az ég, tavaszra vár a tél, új bünkös lángoló heve, szívünket újra töltse be, reményt hozó az ég szél. Közel az út, amely magasba ér.
Eddig ugye Mónival beszélgettünk arról, hogy milyen szerencsés, mert ugye már keresztény családba született, és egész kicsiként igazi Isten kapcsolatra tehetett szert, és a Isten tiszteletre járás nem csak egyszerű szokás jó volt a családjukban, hanem ténylegesen ismerik és ismerték Istent, az ő szeretetét. Majd ugye beszéltünk a Diák Szövetségben a szolgálatodról, illetve ugye arról, hogy még mélyebben megélted a hitet, és egy kicsit a saját hited is olyan, illetve Isten kapcsolatod olyan értelemben változott, hogy kevésbé volt szabálykövető, hanem picikét jobban elfogadtad, hogy te is ember vagy, hibázhatsz. Ugyanakkor, mivel ugye Istent követed, méltó módon kell őt képviselned azok felé, az emberek felé, ugye, akik nem hívők, itt tartottunk. Nem tudom, hogy szeretnél még beszélni a Diák Szövetségben megélt élményekről, vagy térjünk át az Alfára, vagy ott még volt, ami beszorult, és mindenképpen akarod mondani a hallgatóknak olyan élmény a Diák Szövetség időszakból, ami annyira mély, hogy megosztanád.
Talán csak egy olyan átvezető gondolat, hogy ezek olyan évek voltak a számomra, amikor én magam voltam az, aki fejlődtem. A beszélgetések, a közös biblia tanulmányozások, ezek egy olyan ismeretben is, meg lelki fejlődésben is egy olyan változást hoztak az életemben, ami nagyon, nagyon jó volt. Utána, amikor ugye diplomáztam, és véget ért ez az időszak, akkor elkezdődött a számomra egy olyan élet, amikor hiányoztak ugyanezek a társaim, már nem ugyanez a közeg vett körül, és elkezdtem azt keresgélni, hogy na hát én hol tudnék még inkább fejlődni, még inkább többet említeni a hitemet, a kapcsolatomat az Istennel. És ez a kérdés volt az, ami utána egy olyan választ kapott odaföntről, hogy elérkezett annak az ideje, hogy én magam legyek az, aki visszaadok.
Uh-huh. Gyakorlatilag ebből.
Igen, így van. Tehát, hogy most azáltal fogok én magam is fejlődni, hogyha mások felé tudok szolgálni azzal, amit már megkaptam. Uh-huh. Egy olyan időszak következett körülbelül egy 5 évvel később az életemben, amikor nagyon...
És ebben az elmúlt 5 évben mi történt? Ugrottunk ugye 5 évet, hogy végeztél, gondolom akkor elkezdtél munkát keresni.
Igen.
Ovónőként ugye nem tudtál elhelyezkedni. Szerintem ez is érdekes, hogy milyen rugalmas vagy, hogy akkor azt mondtad, hogy tanulsz valami más, hogy elhelyezkedsz másként. Tehát ugye nem estél kétségbe, mert én értem, hogy mondod, hogy fejlődik a hitet, csak ugye azt szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a hit, ugye ad ilyen esetekben, egy ilyen helyzetekben egy olyan erőt, hogy tudod, hogy ez is Isten kezében van, a munkád is, és nem esel kétségbe amiatt, hogy hát most a adott végzettséggel nem tudsz elhelyezkedni, hanem akkor gondolom imádkoztál azért, hogy akkor az Úr mutassa meg, hogy akkor most mit tegyél, gondolom, hogy mivel hívő vagy, biztos, hogy így volt. Szerintem ezt se ugorjuk át, hogy mi történt akkor, amikor friss diplomásként azt láttad, hogy nincs munkahely, nem tudsz óvónőként elhelyezkedni, akkor mit tettél?
Igen. Elkezdtem közgazdaságtan tanulni, majd utána elhelyeztem.
Ezt levelezőn vagy nappalin?
Nappalin tanultam, ilyen felsőfokú KI és képzésre jártam. Akkor a családom újra egy kicsit a hátam mögé állt, hogy akkor valamilyen más irányba tudjuk, és anyagilag is támogattak ebben az időszakban. Mm-hmm. Ez egy ilyen furcsa váltás volt, így mert dolgoztam egy évet.
Értem, felnőtt lettél, aztán utána meg vissza gyerek szinten, nem? Igen. Egy picikét.
Igen, egy kicsit így
élhetted
már. Ilyen volt. Mm-hmm. És utána elhelyezkedtem gyakorlatilag ügyfélszolgálati munkatárs lettem.
Mert milyen végzettséget szereztél közben? Vagy...
Hát én közben kereskedelem volt az, amit én tanultam. Ugyanakkor a mostani munkámban napi szinten leveleket fogalmazok.
Tehát tudod használni.
Igen, abszolút a pedagógus végzettségem is. Ugyanakkor ilyen több generációra visszamenőleg és kereskedők vannak a családban, meg matematika tanárok, és a foglalkozásomban több számolós feladat is van, és... Egy olyan időszak következett, amikor a szakmámban fejlődtem.
Tehát a közgazdasági végzettséged.
Igen, ebben az irányban.
Közgazdászként, vagyis nem is mondjuk közgazdasági vonalon fejlődtél, mondjuk így.
Igen, igen, nagyjából ez.
Tehát olyan munkád volt, ami segített, hogy ezt kibontak, osztást az ott a közgazdasági iskolában tanultakat, úgy értsük?
Igen, azt is, illetve... Ugyanakkor nagyon sokat számított az, hogy hát én napi szinten leveleket is fogalmazok, tehát így ez a készségem is fejlődött. Úgyhogy ugyanakkor pedig a pedagógus oldal sem veszettem, mert a munkahelyemen is oktató mentor lettem az új belépő munkatársak számára.
Tehát mind a kettőt tudod használni.
Igen, így van.
Jó, tehát ott tartottunk akkor, hogy...
Igen.
Ugye pályamódosítás, közgazdaság irányba, és ugye itt mondtad azt a Istennel való kapcsolatodra, hogy azt mondta neked Isten, hogy most már akkor adj vissza abból, amit kaptál. És hogy jutott eszedbe az, hogy hogyan kapta a sugallatot, nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogyan lett ebből alfa szolgálat, ez a kérdés, mert rengeteg szolgálati lehetőség van, tehát hogyan döntöttél az alfa mellett, hogy mi volt ennek a konkrétak, hogy igen, szolgálok, és ezen belül az alfa az, ahol szeretnék szolgálni. Igen. Egyáltalán hol hallottál az alfáról? Mivel keresztény körökben mozogsz, gondolom, hogy sok helyen, de mégis érdekelne, hogy miért pont az alfa.
Igen, a gyülekezetemben már korábban is tartottak nekünk bemutatónapot, és beszéltek arról, hogy milyen az alfa, illetve a régi barátaim között is volt a megdeszes időszakban.
Igen, a Diákszövetség.
Diákszövetségben lévő barátaim közül is voltak, akik a saját gyülekezetükbe alfáztak, és már hallottam többször erről. Ugyanakkor és a mi gyülekezetünk is Óbudán közösen a katolikus. Uh-huh.
Tehát ez a metodista.
Metodista katolikus Óbuda.
Gyülekezet, igen.
Közösségeknek a közös alfája.
Uh-huh. Tehát metodista és katolikus.
Uh-huh. Felekezetű, igen.
Értem.
És ugyanakkor egy olyan időszakban kezdődött el a gyülekezetünkbe az alfa szolgálat, amikor én nagyon sokat dolgoztam. Uh-huh. És akkor eleinte azt hallottam, hogy fú, hát így már 6 órakor ott vannak, és este 11-ig eltart, és én így lepergettem magam előtt
hogy
a hétköznapi életemet,
hogy rengeteg munka mellett.
Hogy fogom bírni a rengeteg munka mellett. És eleinte nem is kapcsolódtam be ebbe a szolgálatba. Ugyanakkor a munkahelyemen egy olyan időszak zajlott, amikor nagyon sok nehéz feladat volt, illetve létszámhiánnyal is küzdött a csoportunk, és emiatt nagyon szoros együttműködés és barátság alakult ki az ottani kollégákkal.
Hiszen egymásra voltatok utalva. Ez mi a munkád pontosan most, amit csinálsz, gondolom ugyanaz azóta is?
Igen, én reklamációkezelő csoportban dolgozok, tehát ez egy
nem egyszerű, kemény jó kommunikációs készség kell hozzá.
Igen, ez így van.
És megértés, és türelem, és még sorolhatnám. Extra tűrés, gondolom, jó sok.
Igen, így van, bár mi azok az emberek vagyunk, akik a végpontján vagyunk ennek a folyamatnak. Tehát
csak a írásos reklamációt kapjátok
igen,
meg.
Igen.
Na de hát akkor is. Tehát nem közvetlenül kell beszélni a felháborodott ügyfelekkel, hanem a végterméket, mondjuk a írást, a panaszt magát látjátok. De hát akkor is abban is nyilván lehetnek olyan megfogalmazások, meg olyan stílusú levelek, ami nem annyira, hát, hogy úgy mondjam, lélekemelő.
Igen, ez így van. De így alakultak ilyen nagyon szoros kapcsolatok a munkahelyemen. És már akkor is foglalkoztatott engem az, hogy sok mindenkinek látom a munkatársaim közül is az életében azt, hogy valóban hiányzik valami akkor, amikor nincsen. Tehát ez az Isten alakú űr, amiről mi keresztények tudjuk, hogy micsoda.
Igen.
Ugyanakkor azok, akik meg még nem ismerik Istent, ők még nem tudják azt, hogy mi az, ami igazán hiányzik az életükből.
Csak azt érzik, hogy hiányzik valami.
Igen, így van.
Uh-huh. És emiatt nyilván boldogtalanok.
Igen. És hát, és ebben az időszakban hát két trauma is ért engem, mert édesapám infarktusban meghalt, és így az egyik napról a másikra történt.
Ez hány éve volt?
Hát most lesz 2 éve.
2, akkor még friss, igen, részvétel.
Igen, utána pedig 3 héttel később két munkatársam halt meg úgy, hogy hát egy autó egy busz megállóba, hát egy autóval ütköztek, és akkor ugyan felsodródtak a busz megállóba, ott meghaltak gyakorlatilag az autóban.
De hát ők is autóban voltak, vagy ők a busz megállóba várakoztak?
Ők is autóban voltak, és akkor úgy ütköztek egy nagyobb sebességű másik autóval.
De nem ők voltak a felelősek, hanem a másik autó.
Igen, így van.
Másik autósofőrje.
Igen. És ez ilyen nagyon erősen rávilágított nekem arra, hogy az emberi életnek mi tényleg nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. És hogy ennek mennyi.
És hogy vajon hová megy az, aki ebből a földi életből eltávozik. A felelősségét érezted, annak gondolom, hogy ez a két munkatársad valószínűleg nem volt hívő, és hogy akkor hová kerültek. Igen. Még tudom, hogy az édesapád ő hívő volt, és ez nyilván az elvesztése miatt érzett fájdalmadat nem azt mondom, megkönnyítette, de nyilván könnyebbé tette az elengedését, hogy tudtad, hogy jó helyre került ugye Istenhez.
Igen, ez így van. Tehát ez egy nagyon erős élményem volt, hogy nekünk keresztényeknek van reménységünk abban, hogy hogyan folytatódik a mi földi életünk, hogyha véget ér.
Ugyanakkor felelősség is, hogy másokkal megismertetni Istent, és ha nem tesszük, akkor lehet rajtunk is múlik, hogy valaki nem a megfelelő helyre megy a halála után. Ugye, mi tudjuk, hogy bármikor bekövetkezhet bármelyikünkkel sajnos.
Igen,
lásd az autóba eset. És gondolom ez is segítette abban téged, hogy motiválta arra, hogy szolgálja nem hívők felé, gondolom.
Igen,
ez az autóba eset is, meg az édesapád halála is.
Igen. Igen, akkor is meg akkor beszélgettem azokkal a gyülekezett társaimmal, akik már az Alfa szolgálatban résztvevők voltak, és hogy egyáltalán miről szól a tematika, tudtam, hogy egy kötetlenebb beszélgetősebb alkalmakról van szó, ahova tudtam, hogy már jó néhányan hívták meg olyan családtagjukat, kollégájukat, akikről tudták, hogy ők nem keresztények, és először egy olyan alkalmon vettem részt, ahol olyanok voltak, akik már az Alfát elvégezték, de utána még szívesen maradtak ilyen beszélgetős alkalmakon, és még továbbra is ilyen nagyon sok kérdésük volt azzal kapcsolatban, ami ugye az Alfán elhangzott, és akkor, hogy akkor egyáltalán hogyan működik ez a dolog, amikor valaki Istennel együtt jár, együtt éli az életét.
Innen folytatjuk a beszélgetést, de most meghallgatunk egy második szép zeneszámot, ami szintén természetesen keresztény zene. Kedves hallgatók, és utána folytatjuk Szabó Mónival a beszélgetésünket.
Vízre lépjek, ha nélküled
Folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatók, ezen igazán szép zene után Szabó Mónival, akivel mindketten hisztük, hogy Jézusé vagyunk, és ő a miénk, és ez tényleg fantasztikus. Ott tartottunk, ugye eddig, arról beszéltünk elsőbben, hogy ugye keresztény családból származol, diákszövetségben szolgáltál, pályát módosítottál, hiszen óvónőként végeztél, majd elmentél a közgazdasági pálya irányában, mert óvónőként nem kaptál állást, és a munkahelyen látod, hogy sok-sok hát nem hívő emberrel dolgozol együtt, és két kollégát halálít, az édesapád halál, ugye rávilágított arra, hogy tenned kell a nem hívő emberekért, és akkor jött az a gondolat, hogy az Alfában szolgáló legyél. Mesélj arról, kérlek, hogy azoknak, akik még soha nem hallottak az Alfáról, mert lehet, hogy vannak itt olyan hallgatók, akik most először hallják ezt a műsort, és nem tudják, hogy mi az, hogy Alfa. Nagyon röviden, hogy foglalhat nekik össze, hogy egyáltalán mi az Alfa maga?
Azok, akik még sosem találkoztak azzal, hogy mi az hit, kicsoda Jézus, mi az, hogy imádság, mi az, hogy Szentlélek, Szent Háromság Isten, ezeket az alaptémáit járja körbe az Alfa a kereszténységnek. Semmilyen előképzettségre nincs ahhoz szükség, hogy valaki bejön egy Alfára. Egy dologra van szükség, hogy érdeklődjön, hogy nyitott legyen. Gyakorlatilag mindennek, aki ott áll, hogy nem lépne be egy, vagy igazából csak
egy művész,
egy templomba, igen, maximum egy ilyen művészi, kirándulós módon, de hogy egy misére, vagy egy istentiszteletre nem ülne be, mert hogy ott furcsa dolgok vannak.
És nem is érti az egészet, és idegen, és sőt, van, akit ez kifejezetten taszít, és rémiszt adott esetben, hogyha igen, nem olyan van a háttere.
Nagyon izgalmas, hogy milyen instrukciókat kapnak a már keresztény szolgálók egy Alfa kurzus előtt. Első, ne csukjátok be a szemeteket, ne vessetek keresztet, ne imádkozzatok. Ezzel indul az Alfa. Gyakorlatilag Jézusról beszélgetünk, de azok a szokások, amik egy templomi istentiszteleten már teljesen megszokottak a mi számunkra, azokat nem tesszük az Alfán. Pont azért, hogy azok számára, akik még most ismerkednek, azoknak ne legyen ez egy olyan megszokott
ilyen elválasztó fal, vagy
igen.
Ne zavarja őket, hogy hú, hát ezek milyen keresztény szokások, és én ezt nem szoktam, akkor én mit keresek itt, tehát ne legyen ez a különbözőség érzés, gondolom.
Igen, hogy abszolút figyelünk arra, hogy ne legyen ez a mi vagyunk a keresztények, ti vagytok a nem keresztények.
És majd jól megmondjuk nektek, hogy mit kell tenni.
Igen, ez így van. Számomra nagyon izgalmas dolog Alfán szolgálni. A legtöbben persze már úgy jönnek oda is, hogy van valami fogalmuk, hiszen tudják, hogy mi Jézusról fogunk nekik beszélni. És rengeteg kérdésük van, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy valaki keresztény, hogy miért értelmes korán kelni vasárnap reggel, hogy templomba menjünk. Mégis milyen az, amikor valaki beszélget, imádkozik az Úristennel. Tehát, hogy a legtöbben ilyen kérdésekkel érkeznek meg az Alfára is, hogy valamilyen említetted, hogy sokaknak a gyermekkori élménye a templomba az, hogy legyen csendben.
Csak kötelezés legyen
kötelező,
túl.
Húzd ki magad, és ne rugdosd az előtted lévő padot. És valaki egyszer azt mondta, hogy egy kicsit csalás, ami az alfán van, hiszen ott egy vacsorával indítunk, beszélgetünk, lehet kérdezni, hagyom, olyan kis közösségek vannak, amik nem feltétlenül vannak meg minden gyülekezetben, hogy amikor egy előadás elhangzik, akkor rögtön utána kérdezni lehet, hogy akkor ezt hogyan tudjuk a gyakorlatra átültetni. Ugyanakkor nagyon sok pozitív tapasztalatom volt már azzal kapcsolatban, hogy amikor valaki már az alfán újra felvette annak a fonalát, hogy milyen imádkozni, milyen keresztény közegben lenni, hogy utána, amikor elment egy templomba, akkor ez a régi szorítás, ez a megfelelési kényszer, ugye, ami gyermekkorukban ott volt, és nehézséget okozott templomba járáskor, az így feloldódott. És így valóban az igazi.
Máshogy érték meg ugyanazt a misét, vagy Isten tiszteletet.
Ez így van.
Te pontosan mit csinálsz? Ugye mondtad, hogy segítő vagy, de ez nálad mit jelent az, hogy segítő vagy?
Igen. Én most a negyedik alfámat csinálom. Én most előadást tartok a jelenlegi alfánál. Korábban voltam már kis csoportvezető is, illetve első alkalommal, ugye én is, amikor ismerkedtem, akkor bennültem a csoportba, mint ilyen segítőtárs, beszélgetőtárs.
Van olyan sztori, amit kiemelnél, ami számodra a te hitedben nagy épülést hozott azáltal, hogy segítőként részt vettél egy-egy alfán, téged épített?
A kiscsoportos beszélgetésekben hangoztak el mindig őszinte történetek, és ott például az egyik lány egyszer arról beszélt, hogy húsvét volt, és a nagymamája mindig hívta őt korábban, hogy jöjjön el vele a templomba, de gyermekkori élményei miatt nem szívesen ment, viszont az alfa után ő is meggyúnt, és ezáltal együtt áldozott a nagymamájával. És így mondta, hogy a nagymamájának ez egy hihetetlen élmény volt. Illetve az ő életében is egy ilyen erőteljes átformálást hozott kapcsolataiban, és utána egy lett egy keresztény társa, így amíg zajlott az alfa, úgyhogy ilyen nagyon...
És az alfán ismerkedtek meg?
Nem.
De lett keresztény társa.
De keresztény társa lett, igen.
Na hát ez fantasztikus. Más egyéb hasonló? Sztori biztos van rengeteg, igen. Csak most így a műsor időben ez biztos, hogy nem fér bele, mert ráadásul lassan a végéhez közelgünk, igen. Ami valami rövid hasonló
igen. Egy,
megtapasztalása.
Egy másik lány nagyon hasonlóan, mint én, ő is elveszítette az édesapját, és ő nála is ugyanez a távolságtartás volt. Ugyanakkor szemmel is ez a veszteség, ez újra így közelebb hozta őt az Úristenhez.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Móni. Lassan műsoridőnk végéhez értünk. Én bízom benne, hogy érdekes volt a műsorhallgatók számára úgy az életed, mint mindaz, amit az alfáról hallottunk, és felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogyha valóban felkeltettük az érdeklődésüket, akkor szeretném mondani, hogy a Alfa honlapján a induló alfákról, folyamatban lévő alfákról és egyáltalán mi az az alfa további információt kaphatnak a www.alfa.org.hu honlapon. Ugye az alfa, mint a görög ábécé ugye első betűje, tehát a PH-val írjuk, tehát Aladár, László, Péter, Hugo, Aladár, ugye .org, tehát Olga, Robert, Gedeon.hu honlapon tudnak érdeklődni. Köszönjük a figyelmüket, és várjuk Önöket egy hónap múlva az újabb műsorunkkal. Viszont hallásra!
Az Alfa Alapítvány Add tovább című műsorát hallhatták. Reméljük áldás volt minden kedves hallgatónk számára.
Puskás Antal pálos szerzetes vagyok. Talán nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy az evangélium szavai, bár már sok alkalommal hallottam azokat, mindig új és erőteljes üzenetet tudnak közvetíteni számomra. Ahogy lélekben érlelődünk és új tapasztalatokkal gazdagodunk, nyitottá válunk arra, hogy Krisztus tanításának új meg új mélysége érjen el minket. Ehhez azonban szükséges, hogy Krisztus és az egyház tanítása A hívők tanúságtétele ott legyen a szemünk előtt. Egyébként hogyan tudna minket elérni, amikor elérkezik a kellő idő? Azzal, hogy ön támogatja a Mária Rádiót, hozzájárul ahhoz, hogy az igazság hangja megszakítatlanul jelen legyen azok számára, akiknek szükségük van rá. Ha szeretné tudni, hogyan támogathatja a Mária Rádió tevékenységét, hívjon minket a 061-373-0701-es telefonszámon, reggel 8-tól este 7 óráig.
A Mária Rádió szervezésében 4 napos buszos zarándoklat indul 2019. június 6-án a csíksomlyói búcsúba. Utunk során felkeressük Nagyváradot, Korondot, Hargita fürdőt, Székelyudvarhelyet és Máriaradnát is. Részt veszünk a csíksomlyói búcsú ünnepi szentmiséjén, és találkozunk a délvidéki, erdélyi, felvidéki és magyarországi Mária Rádió önkénteseivel. További tudnivalók olvashatók a www.mariaradio.hu/csíksomlyó oldalon. Várjuk hallgatóinkat és önkénteseinket, hogy együtt imádkozhassunk a csíksomlyói szűzanya lábánál.